are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Finta Gábor vagyok. Ma este még egy világhírű szoprán énekesünkről lesz szó. A neve Rost Andrea. A korábbi műsoraimban szereplő Sas Szilvia és Marton Éva a drámai szoprán hangfajába illeszthetők bele, míg Rost Andreát inkább lírai szoprán szerepekre predesztinálja hangja. Mivel jóval fiatalabb nálam, és pályája kezdetén mi már nem voltunk Magyarországon, életben sose hallhattam, se Budapesten, se máshol. Budapesten született 1962-ben. Zenei tanulmányait a Budapesti Zeneakadémián végezte Ónodi Márta, majd Bende Zsolt növendékeként. Még főiskolás, amikor az Operaház ösztöndíjasaként elénekelte Júlia szerepét Gounod Rómeó és Júlia című operájában. Két évvel később, 1991-ben a Bécsi Staatsoper magánénekese lett, ahol összes fontos szerepében megismerhették a bécsiek. Emellett számos koncerten is hallhatta őt Bécs közönsége. A Milánói Scala 1994-es Rigoletto bemutatóján, amelyre Riccardo Muti hívta meg, átütő nemzetközi sikert aratott, s azóta a Scala állandó visszatérő vendége. A salzburgi ünnepi játékokon számos produkcióban lépett a közönség elő. A párizsi Bastille operában Susannát, Gildát, Luciát és Offenbach Hoffmann meséiben Antóniát alakította. A londoni Royal Opera House-ban Susannaként debutált, majd Violettát énekelte nagy sikerrel. A madridi Teatro Real meghívására Poulenc a Karmeliták beszélgetései című operájában énekelte Blanche szerepét 2006-ban. Amerikában, a Chicagói Lyric Operában, a Washingtoni Operában, Los Angelesben több ízben is vendégszerepelt. A New Yorki Metropolitan Operában először 1996-ban lépett a közösség elé, a Szerelmi Bájitalban, később ugyanitt Gildát, Luciát és Violettát, Susannát énekelte. A tokiói New National Opera és számtalan nemzetközi operagála gyakori meghívott művésze. Emellett rendszeresen fellép a Budapesti Operában is. Kossuth, Prima Primissima és Liszt Ferenc díjas énekes, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Először hallgassák meg Lauretta áriáját, Puccini, Gianni Schicchi című operájából. Ez az ária a szoprán énekesnők és a közönség egyik kedvence. Lauretta kérleli apját Giannit, hogy segítsen megváltoztatni a halott buozó végrendeletét, amely kikosarazta a rokonságot az örökségből, ezzel megakadályozva a házasságát Rinuccioval. Előadja Rost Andrea, a Royal Philharmonia Orchestrát Charles McCarrath vezényli. Egy duett következik Kálmán Imre a Csárdás királynő című operettjéből. Énekel Rost Andrea és Placido Domingo. Befejezésül hallgassák meg a Csárdást, ifjabb Johann Strauss a Denevér című operettjéből. Énekel Rost Andrea, a bécsi filharmonikusokat Zubin Mehta vezényli.
Thank you.
További jó szórakozást kívánunk!
Következik Talla Marian összeállítása a középkori magyar irodalomról.
A Magyar Irodalom Története című könyv szerint a középkori irodalom latin nyelvűségétől a nemzeti nyelvű irodalom győzelméhez vezető hosszú fejlődésnek különlegesen fontos állomásai a Biblia fordítások. Főleg azokban az irodalmakban, melyeknek, mint a magyarnak is, nem alakult ki elég gazdag anyanyelvű lovagi irodalma. A Biblia lefordítása ugyanis minden irodalmi nyelvé fejlődő vulgáris nyelvnek egyik legnagyobb erőpróbája, hiszen új fogalmakat kellett tömegesen meghonosítani, s a még iskolázatlan anyanyelven visszadni a héber, görög, illetve az azokat közvetítő latin nyelv bonyolult szerkezeteit. S mindezt kínos pontossággal, mivel egy-egy bibliai hely értelmének bármely árnyalati megváltoztatása messze menő következményekkel járt a sokszor egyetlen szóra épülő dogmák világában. Az egyház féltékenyen őrködött is a hivatalosan elfogadott latin szöveg az úgynevezett vulgata sértetlenségén, más nyelvre való lefordítását pedig veszélyesnek ítélte, és ellenezte. Még egy pontos és hű fordítás sem lehetett kedvére való, hiszen a Biblia a vulgáris nyelvekre lefordítva illetéktelenek, vagyis világiak, eretnekek számára is hozzáférhetővé válhatott, és lehetővé tette az egyház álláspontjától eltérő interpretálását. Erre pedig, mint különböző korokból származó, rengeteg ellentmondást tartalmazó könyvek konglomerátuma bőséges lehetőséget nyújtott. A Biblia számos helyen elítéli a vagyongyűjtést, a kereszténységet többször, mint a szegények vallását tünteti fel, mit sem tud a dézsmáról, a főpapság világi hatalmáról, földbirtokairól, a feudalizmus mesterkélt hierarchiájáról. Az egyház tételeit igazoló műből ezért könnyen válhatott az egyház és az egész feudális társadalmi rend ellen fordítható fegyver. A nagy polgári és népi eretnek mozgalmak éltek is ezzel a lehetőséggel, valamennyi szociális célkitűzésüket a Biblia tekintélyével támasztották alá. A teljes bibliafordítás ezért a középkorban nem csak hatalmas irodalmi erőfeszítés, hanem sok esetben forradalmi törekvésnek a gyümölcse is, a katolikus latin középkor bomlásának jele, egy új kor előhírnöke. Ezeknek az összefüggéseknek ismeretében kell értékelnünk a középkori magyar bibliafordításokat is. Először egy-egy szövegrészek lefordítására került csak sor a laikus nőmozgalom hatására apácáknak szánt olvasmányként. Az egyik latin Margit legenda említi is, hogy a királylánynak magyarul olvasták fel a Passió Jézus kínszenvedésének történetét. Az apáca kolostorokban a 14. század első felében ezek nyilvánvalóan már magyarul is rendelkezésre állottak. E korai biblia fordítás részletekből semmi sem maradt ránk, bár nincs kizárva, hogy a kései 1500 körüli brevárium típusú magyar kódexekben ilyen korai fordítások is meghúzódnak. Sőt, az sem lehetetlen, hogy ilyen brevárium fordítások szövegeit az első igazi, s talán már teljes bibliafordításnak a szerzői, a huszita bibliafordítók is felhasználták. Az első nagy bibliafordítás a magyar parasztság első forradalmi mozgalmának, a huszitizmusnak a terméke. A prágai egyetemen tanult két szerémségi magyar huszita pap, Tamás és Bálint, az 1430-as években fogott hozzá a fordítás nagy munkájához. Az eretnek üldöző Markhiai Jakab ferences inkvizitor elől azonban 1439 nyarán híveikkel együtt Moldovába kellett menekülniük, s a művüket már ott fejezték be. Bibliafordításuk a maga egészében nem maradt ránk, s ezért nem dönthető el megnyugtató bizonyossággal, hogy a Biblia valamennyi könyvét lefordították-e, vagy pedig csak jelentékeny részét. Tamás és Bálint az egyház által elfogadott Biblia szöveget, a Vulgatát fordították, dogmatikai változtatásoktól, eretnek szempontoknak a fordításba való bevitelétől tartózkodtak. Bár a huszitákat üldöző ferencesek krónikása megbotránkozott fordítóink Szent Szellet, vagyis a Spiritus Sanctus, azaz Szentlélek kifejezésén, a fordítás tartalmi eretnekségét nem lehet kimutatni. Ez azonban mit sem változtat az egész vállalkozás eretnek, egyházellenes és antifeudális jellegén. A huszita bibliafordítás szinte a későbbi nyelvújító mozgalomhoz hasonló erőfeszítés volt, fordulópont az írott magyar nyelv és a magyar nyelvű irodalom történetében. A dekadenciába süllyedt kolostori kultúra hirtelen megújhodása a 15. század második felében szoros összefüggésben volt a műveltségi tekintetben még elmaradott nemesség és polgárság növekvő szellemi igényeivel. Ezt a fellendülést követve a Hunyadi ház politikája is elősegítette, Hunyadi János és Mátyás is fontosnak tartották az eretnek mozgalmak leszerelését, egyházpolitikai küzdelmeikben pedig a felső papsággal s a nagybirtokos gazdag szerzetesrendekkel, pencésekkel, premontreiekkel, ciszterciekkel szemben ezek belső egyházi ellenzékére igyekeztek támaszkodni. Mindkét vonatkozásban a kolduló rendek és a pálosok tehették a legtöbb szolgálatot, ezért adományokkal és új kolostorok alapításával ezeknek jelentős támogatást nyújtottak, különösen az egyház bal szárnyán álló ferenceseknek. Végül, de nem utolsó sorban, Az egyháznak ezek a legrugalmasabb elemei maguk is ráébredtek helyzetük kritikus voltára, a főpapság elvilágosiasodása és az eretnekség terjedése felébresztette bennük az életösztönt, s radikális kézzel rendezni kezdték soraikat. E számos tényező együttes hatása szervezeti, kulturális, ideológiai és irodalmi téren egyaránt komoly erővel jelentkezett. A szerzetes rendek és a vallásos társaságok látványos búcsújárásokkal, körmenetekkel, misztérium játékokkal nagy tömegeket tettek az egyházi cselekmények részeseivé. A késői középkorban, az egyház tekintélyének megingása idején ezeknek a látványosságoknak már döntő része volt a vallásos érzés ébren tartásában. A társadalom, s különösen a városok anyagi jólétének magas foka mellett a vallásos élet külsőségei iránt felébredt igény jelentős ösztönzője lett annak, hogy az egyházi építészet, valamint a vallásos szobrászat és festészet éppen ebben a periódusban érte el legnagyobb virágzását Magyarországon. Az egyház és a világi társadalom, illetve a kolostori kultúra és a laikusok között további természetes összekötő kapcsolatot jelentettek az iskolai intézmények és a könyvtárak. Az iskolázás terén inkább csak a mennyiségi változás, főként a plébániai iskolák szaporodása figyelemre méltó, a tanítás rendje és anyaga lényegében változatlan maradt. Számottevőbb az a fejlődés, amely a könyvtárak terén végbe ment. Míg a kolostori és káptalani könyvtárak inkább csak az egyháziak és az iskolák igényeit elégítették régebben ki, addig most már egyre nagyobb számban keletkeznek plébániai könyvtárak is, melyek nagyban elősegítették az egyházi kolostori kultúra szélesebb kisugárzását. Ezeket a könyvtárokat világiak is látogathatták, sőt, arra is volt példa, hogy indokolt esetben kölcsönözhettek belőlük. Állományuk teológiai, dogmatikai, filozófiai, jogi, orvosi, sőt, szép irodalmi művekből, Gesta Romanonim, Nagy Sándor regény, Salamon és Markalaf, stb. Állt, eléggé lépést tartva a legfrissebb külföldi kiadványokkal. A felbomló középkor utoljára fellobbanó vallásos irodalma kétarcú. Egyik, szűkebb funkciója az úgy, ahogy megreformált szerzetes rendek belső erősítése, a rendi fegyelem, öntudat elmélyítése. Másik, tágabb hivatása, amely középkori gondolkodású széles világi rétegek igényeinek a kielégítése, s ezen keresztül az egyház érdekében való befolyásolása. Ezt a kettős szükségletet többnyire ugyanazok az irodalmi művek, prédikációk, imádságok, elmélkedések, énekek, drámai játékok, stb. Elégítették ki.
Thank you. Szeretettel köszöntöm az ottavai magyar adás hallgatóit. A mai beszélgetőtársam Szabó Attila. Előre bocsájtom, hogy íjász, hagyományőrző, gyógyító, de még azt is megemlíthetem, hogy egy motorost is tisztelhetünk benned. Mikor azon gondolkodtam, hogy hogy vezetlek be, miért beszélgetünk, akkor elgondolkodtam, hogy hogy is ismerkedtünk meg. És azt hiszem, hogy ez egy felvidéki vitafórumban volt, és politikáról volt szó, és akkor utána néztem, hogy láttalak ilyen honfoglaláskori ruhába, és úgy, hát ez engem érdekel, hogy milyen aktivitásod van, és hogy ki vagy egyáltalán, és így jött a személyes kapcsolat. Akkor indítsunk azzal, hogy honnan származol, és hogy hol élsz most.
Nos, hát üdvözöllek, Magdi, és én is köszönteném elsődlegesen a hallgatókat, így az éteren keresztül. Hát valóban így van, ahogy te elmondtad, tényleg egy ilyen Facebookos fórumon ismerkedtünk meg hozzászólás, oda-visszaszólás kapcsán.
Azóta már elhagytam a csoportot, de szerintem te se tartozol közéjük.
Így van, én sem látogatom már azt, igazából már nem is igazán emlékszem rá, tehát nekünk annyi dolgunk volt abban a csoportban, hogy megismerkedjünk. Tehát
pontosan.
Ehhez hozzáfűzném azt ugye, hogy nincsenek véletlenek, tehát aki foglalkozik a spirituális dolgokkal, szellemi dolgokkal, az tudja, hogy sorsunk meg van írva, tehát nem véletlen dolgok történnek meg, aminek meg kell történnie, az megtörténik. Akinek találkoznia kell, az találkozik valakivel, mert dolgok van egymással. Hogy mennyi ideig kell együtt lenniük, vagy követni egymást, ezt nem tudjuk az elején megmondani, ezt majd az élet dönti el mindig, de nekünk úgy látszik, a távolságok miatt is valamiért össze kellett jöjjünk így. Bár szögezzük le ezt a hallgatóknak is, hogy még soha nem találkoztunk személyesen. De...
Tavaly majdnem sikerült, majdnem összehoztuk, de hol is van ez az otthon számodra? Hol élsz?
Én ugye Csonka Magyarországon élek, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Nyírség és Szabolcsi rész határán Petneházának hívják. Ez a Petneháza, talán mondanék akkor egy pár szót róla, hogy ez a Petneháza egy ilyen 1800 körüli lakossal rendelkezik, tehát egy ilyen egész kis falu, de nagyon régi jelzésű falu, tehát már az 1200-as évekből is van írott emlék róla, hogy létezik és lakták. Tehát ősi magyar családoknak a birtoka volt.
Ez a Petne, ez mit jelent, hogy Petneház? Hát, ki a Petne?
Vannak leírások, és ugye azt taglalják belőle, hogy ez személynév, tehát Péterháza valószínűleg, abból alakult ki a Petneháza, vagy Pete, vagy Pete, vagy Péter. Aha. Személynévből alakult ki. Egy adománylevélből tudjuk azt, hogy ez az 1200-as években már létezett, tehát Terecse fia Péter adományozták ezt a területet. És akkor itt már meg is említhetnénk azt, hogy ugye az íjászat, hogy van itt egy íjász egyesületünk, és Terecse a neve pontosan ebből kifolyólag, ugye, hogy a korszak az, amit képviselünk a hagyományőrzéssel, a honfoglalás korszakát, ez a legrégebbi általunk itt a helyhez kötött személynév, aki ehhez közel állt ehhez a korszakhoz, ez a Terecse. És ebből adódóan vettük fel ezt a nevet az egyesületünk részére, mivel ez így szorosan kötődik az élőhelyünkhöz és a korszakhoz is.
Akkor térjünk rá a hagyományőrző csoporthoz, aminek te a vezetője vagy, vagy csak a tagja vagy? Csak idézőjelben.
Alapító tagja vagyok, és én vagyok az elnöke az egyesületünknek. Ezt 2017-ben alapítottuk meg. Előtte is íjászkodtunk már, többen is, de nem egyesületi formában, és akkor úgy gondoltuk, hogy fejlődésnek ez lenne a további lehetősége, hogy egyesületként működjünk, mivel esetleges pályázati lehetőségek, meg nagyobb létszám bevonzása így lenne lehetséges, és így tudunk megjelenni az ország több részén is, meg határon túl is. Mert hárral teremtőnek elmondhatom azt, hogy határon, Csonka határon túli ismerőseink, barátaink is vannak, akik szintén foglalkoznak a hagyományőrzéssel, tehát Erdélyből egészen a legmesszebbi az Marosvásárhelyben tartózkodnak a barátaink, tehát ott élnek, és ott is van hagyományőrző egyesület.
Betagozótok valamilyen disziplína alá, ugye ismerjük a kassai iskolát, vagy mások is működnek Magyarországon, vagy pedig egy egyedi formában működtök saját szabályokkal?
Nem veszünk fel ilyen úgymond írott formákat, vagy nem vettünk fel, hát maga a kassa is az inkább a lovasi íjászatról szól. Persze maga az, amit ő képvisel, az egy nagyon magas színvonalú dolog, és ő határozta meg ezeknek a menetét, hogy mit fogad el, mit akar, milyen vezérfonal mellett alakítja ő a saját elgondolását, de itt nálunk inkább, mint nálam is, vagy beszéljünk inkább is saját magamról, nem akarok mások nevébe beszélni. Tehát nekem ez egy belső indítatás az, amit ugye képviselünk. Ezt így nem lehet úgymond megtanulni, vagy valakitől erőszakkal elfogadni. Ez egy belső indítatás, hogy ezt az időszakot, ezt a tevékenységet folytatjuk. Ez egy a lélek által diktált dolog, és maga az, hogy mit teszünk, mit csinálunk, vagy hogy gondolkodunk, ez megint a lelkünk mondja meg nekünk, meg mindenkinek szerintem. Aztán van, aki ezt elfogadja, vagy elhiszi, vagy van, aki tagadja.
És mikortól lépett ez így be az életedbe, hogy elfogadtad ezt a meghívást, nevezzük így? Hány évesen foglalkoztál ezzel komolyan?
Hát ezt így nehéz lenne megmondani. Talán akkor inkább menjünk vissza egész régebbre, tehát egész kisebb korba, tehát gyerekkorként is, ugye amikor, de ez faluhelyen, tehát vidéken, ugye faluhelyen nőttem fel, gyerekeknél elkezdődik ez, mert ugye a hagyományőrzésnek van egy olyan ága, a magyar harci művészet, a ősi harci művészet, az a barantának hívják, tehát egy összefoglaló név, amit van nagyon jó felvidéki barátom, ismerősöm, aki műveli és gyűjti ennek a ismeretanyagát, és gyerekkorban mindenki műveli szinte a fiúk, tehát fakarddal játszanak, puskákat fabrikálnak maguknak a gyerekek, tehát maga a harcászat, az benne van genetikailag, és itt megint bejön a lélek, tehát hogy már tapasztalta ezeket a dolgokat a gyerek, és megpróbálja kihozni magából. Aztán ezt ugye sajnos a felnőttek, meg a közeg, meg a társadalom, a környezet, ezt kiöli a gyerekekből, és elhagyják ezeket a dolgokat, de aztán akiben elég erősen élt ez, mint ahogy bennem is nagy valószínűséggel, hosszabb kihagyott idő után ezek újra előjönnek ezek a dolgok, és nincs, nem tehetünk más, mint hogy haladunk azon az úton, amit ki van jelölve számunkra, és amit a lelkünk sugall nekünk. Ezért számomra is így volt ez, hogy eljött az az időszak, amikor láttam, hogy íjászkodnak, és megérintett, és nekem be kellett állnom a sorba, hogy ki kell, hogy próbáljam, mert ugye azon kívül, hogy gyerekkorban csináltunk magunknak íjakat és lövöldöztünk, nem volt még kezemben, meg nem láttam ilyen formában, hogy felöltöznek, úgymond gyárilag készített íjakkal, tehát hagyományőrző honfoglalás korszakát idéző formával, formájú íjakkal lőnek, és kénytelen voltam kipróbálni, tehát nem nagyon volt választásom, mennem kellett, és ki kellett, hogy próbáljam, és hát most megint ez, hogy csoda vagy véletlen, ilyen nincs, ugye? Tehát az első lövésem is úgy ment, mintha nagyon-nagyon régóta lőttem volna. Tehát ez, aki elmagyarázta nekem, hogy fogjam, mint csinálják, és lőttem, és ugye sikerült egyből. Tehát ez megint csak a genetikai dolog, tehát hogy akiben benne van, benne van. Tehát nagyon sokat íjáztattam már gyerekekkel, különböző etnikumú gyerekekkel is. Van, akinek benne van a genetikájában, van, akinek meg nem. Tehát egyszerűen nem áll a kezébe, és nem tudja megfogni. Tehát ez valós dolog, ez így van, és nem tudunk ezzel mit csinálni.
Máskülönben, hogy említett, hogy más csoportokat láttál, és hogy ennek megvannak a külsőségei, szerintem ezzel semmi baj nincs. Szóval ehhez az íjászathoz szerintem jobban hozzátartozik az az öltözet, ha még nem is a legautentikusabb, de jobb, mint egy Nike feliratú trikóba íjászkodna valaki, ha bár mindegy, hogy mi van rajtad, ha gyakorlás közben, de megvan ennek a külsőségét, nekem ez tetszik. Én akkor megnéztem a ruhát, és láttam, hogy a utolsó csizmáig, egy gyönyörű turulos csizmád van, egy kézműves csoda munka.
Így van, amit saját magam állítottam elő, én csináltam, én voltam.
Ez kötelező a tagoknak, vagy ez teljesen...
Nem, nekem az a filozófiám, mint egyénnek és mint egyesületi elnöknek is, hogy igazából kötelezővé nem lehet tenni semmit, és nem is szabad, mert azzal elriasztod azt is, akiben egy kicsi szikra is él, hogy kipróbálja ezt. Nekem az elsődleges célom az, hogy magát az íjászatot, vagy ezt a korszakot népszerűsíteni, és minél több embernek, inkább már azt mondom, hogy gyereknek bemutatni, hogy tudják továbbvinni, tudjanak róla, hogy ez van, ez működik, és hogy előjöjjön belőlük az az ősi genetikai vágy, ami bennem is előjött, és tehát ezt éltetni kell, legalábbis az én felfogásom szerint. És valóban így van, tehát a ruházat azzal egy az, hogy vonzóbbá tudott tenni, mert ugye feltűnőbb és nem a megszokott hétköznapi életbe illik bele, és szép is, legalábbis az én számomra szép. És ugye az egyesület megalakítása is azért volt egyik célja, hogy mi is beszerezzük magunknak. Már persze annak nem minden egyesületi tagunknak van, és van, aki nem is akarja, mert nem érez belső indítatást magának, hogy ő ilyen ruhákba járjon. De nem erőltetjük egyáltalán, tehát maga az íjászatnak a szeretete bőven elég ahhoz, hogy közénk tartozzon, vagy művelje, mert ezáltal már viszi tovább azt. És ha ő, az ilyen ember is csak egyetlen egy gyereket fog behozni a későbbiek folyamán, akkor megérte, hogy ő már csinálta azt, amit csinált.
Szóval akkor két aspektusa is van, amiről beszélünk ennek a tevékenységnek. Van egy személyiség fejlesztő része, egy ami a énről szól, az én fejlődéséről, spirituális, intellektuális, mindegy, és fizikailag is fejleszti a gyereket, a fiatalt, és van egy közösségi része, ami a dolognak a közösségben való megélése. Hány tagotok van, ha erről beszélhetünk?
10 fővel alakítottuk meg az egyesületet, tehát ők az alapító tagok. Maga a tagság az változó, tehát van, amikor jönnek hozzánk, tehát őket nem tartom állandó tagnak, mert van időszakok, amikor az életük folyása megengedi, hogy járjanak és részt vegyenek, akkor részt vesznek, aztán akár hónapokig is nem jelennek meg, aztán újra jönnek, tehát így konkrét számot nem tudok. Az a lényeg, hogy a 10 alapítótag az megvan, és kitart, és teszi a dolgát, és így tudjuk éltetni, de számtalan kisgyerek is becsatlakozik, de a gyerekeknél is így van, hogy jönnek, aztán eltűnnek. Ugye a videójátékok, meg a telefon, meg a Facebook, meg a minden ugye elviszi a figyelmüket, és ugye sokkal könnyebb csinálniuk.
Nemrég tettél fel egy videót a legutóbbi Szent Ivánéi tűzgyújtásosi rendezvény, nem tudom, hogy ezt ünnep, mégis tűzünnep. Elég szép számba voltak emberek.
Minden napfordulós, tehát mondhatjuk úgy is, hogy évszakforduló, tehát minden évszaknak megvan a napfordulós ünnepe, és ezeket szabadtéren szoktuk megrendezni, mivel a tűz miatt. De éppen most a legutóbbinál esős idő volt, és ez egy ilyen csak fedett filagória alatt gyújtottunk tüzet, mert esett az eső éppen. És érdekes volt mondjuk a dob és a tűz hatására, ez aztán nem sokára elmúlt. Tehát sokszor tapasztaltuk, hogy felhős esős időbe, ha elkezdünk dobolni, akkor kitisztul az ég, és elmúlnak a felhők, meglátjuk a napot, mondjuk, mert ugye ezek a szerek reggel napfelkeltével élnek véget a napköszöntéssel, és ha olyankor is borús az idő, de hozzá kezdünk dobolni, akkor ki szokott tisztulni az ég, és meglátjuk a napot.
Végül is ez egy közös meditáció.
Igen, ez egy bár egyéne válogatja, de erős belső elvonulás is lehet, attól függően, hogy kinek mire van igénye. Vagy éppen milyen szinten van, beszéltél a rezgésekről, meg a spirituális dolgokról, tehát hogy most ki milyen rezgés szinten él és mozog, vagy érzi magát, az attól függ, hogy mennyire mélyül bele ezekbe a dolgokba.
Kívánok, kedves hallgatóink! Az elmúlt hét sport összefoglalóját hallgathatják. Szeptember 2. szerda. Vízilabda OB1. A címvédő Ferencváros 10 gólos győzelemmel kezdett. A Vasas 9-1-es sikert ért el a Tatabánya otthonában, a vízilabda OB1 második fordulójában. Az Eger hazai medencében nyert 9-4-re. A címvédő Ferencváros győzelemmel mutatkozott be, a zöldfehérek 10 góllal nyertek Szegeden. Az FTC a nyitó fordulóban a Vasassal játszott volna, de azt az összecsapást elhalasztották a koronavírus miatt. Elmarad a testnevelési egyetem tanévnyitója. Szeptember 1-én ülőst tartott a testnevelési egyetem vezetősége, amelyen az intézmény rektora és kancellárja úgy döntött, hogy a fokozódó koronavírus járvány helyzet miatt TF tanévnyitó ünnepsége el. Szeptember 3. csütörtök. Labdarúgás. Szobotlai szabadrúgás góljával megvertük Törökországot. A labdarúgó nemzetek ligája B divíziójának első fordulójában a magyar válogatott Szoboszlai Dominik pazar szabadrúgás góljával 1-0 legyőzte Törökországot Sivasban. Tenisz, US Open. Az első helyen kiemelt Babos Mladenovic páros csütörtökön Caitlin Christian Juliana Almos amerikai-mexikai duó ellen mutatkozott be. Babos tímáik magabiztos 6-2-6-2-es győzelemmel jutottak tovább. Szeptember 4. péntek. Labdarúgás. Mint ismert, Lionel Messi, a FC Barcelona ikonja nemrég bejelentette távozási szándékát a klubjánál, majd az idény előtti koronavírus teszten sem jelent meg, ám most a Goal.com-nak adott exkluzív interjújában úgy fogalmazott, egyelőre biztosan marad a katalán együttesnek. Egy héttel azt követően, hogy a világranglistán 66. helyen álló Fucsovic Márton legyőzte a 20. helyen rangsorolt Grigor Dimitrovot, a Cincinnati-ból New Yorkba áthelyezett ATP 1000-es torna második fordulójában, a US Open második körében újra találkoztak, és a mérkőzés megint Fucsovic sikerével zárult. A 4 óra 50 percig tartó gigászi csatában ellenfelét 6-7, 7-6, 3-6, 6-4, 6-1 arányban győzte le. Szeptember 5. szombat. Vízilabda. A vártnál jóval nehezebben, csupán 1 góllal győzte le a Vasas a Szegedet a férfi vízilabda OB1 szombati játéknapjának első mérkőzésén a Komjádi uszodában. Pécs kiütéses sikert aratott a DVS-e ellen. Vasas Szeged 9-8, Pécs Debrecen 16-5. Tenisz, US Open, Babosékat kizárták. A döntés előzményehez tartozik, hogy a viadaltól koronavírus fertőzés miatt visszalépő francia Benoît Paire-rel közvetlen kontaktusba lépő személyek egyike éppen Mladenovic volt, aki együtt edzett és kártyázott is honfitársával. Szeptember 6. vasárnap. Tenisz. A New Yorkban zajló US Open férfi egyesének negyedik fordulójában kizárták Novák Djokovicot, miután a Pablo Carreño Busta elleni mérkőzésének első szettje vége felé 5-5-ös állásnál elvesztette az adogatójátékát, majd dühében elütötte a labdát, amely torkon talált egy vonalbírót. Djokovic természetesen bocsánatot kért, de az már nem változtatta történteken. Tenisz. John McEnroe nem hagyta szó nélkül Novák Djokovic leléptetését az idei US Open-en. A 61 esztendős ekkori teniszező, akit egész karrierjében kritizálták megnyilvánulásai miatt, úgy gondolja, hogy a szerb teniszező innentől rossz fiúvá válik a rajongók szemében. John McEnroe-t 1990-ben ő is kizárták és leléptették egy Australian Open-en, miután neki támadt a játékvezetőnek és a versenybírónak. A vasárnap történtek után úgy gondolja, Djokovic is a rossz fiúk táborát erősíti ezentúl. Szeptember 8. Kedd, női vízilabdakupa. A BVSC szerezte meg a harmadik helyet a Benu női vízilabda magyar kupában, miután a keddi bronz mérkőzésen nagy csatában egy góllal legyőzte a Ferencvárost. BVSC FTC 10-9. A BVSC legjobb góllövői Farkas és Kele 2-2 góllal, míg az FTC-nél Tóth Csabai 3-mal volt eredményes. Most egy személyes sportélményt a 60-as évekből engedjenek meg, hogy elmondjak. 1964-ben a tokiói olimpia évében a serdülő vízilabda válogatott tagjaként a Népstadion belli edzőtáborozáson vettem részt. 10 órakor busz vitt minket az uszodába, ebédre vissza, majd délután 5-kor megint edzés, és este 8-kor vacsora. Kedden és csütörtökön délelőtt nem volt uszodai edzés, csak szárazföldi a stadionban. Egyik alkalommal edzőnk, Patyi Gyuri bácsi szervezett egy foci meccset az atléta válogatott ellen. Ilyen nevek ellen focisztunk 13-15 éves kölykök, mint az olimpiai bronzérmes Varjú Vili súlylökő, az ezüstérmes Kulcsár Gergely gerelyhajító és Zsivocki Gyula az aranyérmes kalapácsvető. Varjúról egyszerűen lepattantunk, 130 kg színtiszta izom. Zsivocki érinthetetlen volt, csupa izom ő is. Kulcsár szikár, inas testalkatával mindenkit lefutott. Kulcsár lábára egyszer ketten is rátartottunk, és 3 méteres repülés után jöttünk rá, ez bizony rossz ötlet. Fiúk, a sportszerűség nagyon fontos, mondja Kulcsár. Remélem megtanultátok a leckét. Igen, Gergely. Egy életre. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket a jövő heti viszonthallásra. Jó éjszakát kívánok!